Európa bajnok lett férfi kalapácsvetésben 84 méter 25 centiméterrel. A szó a stúdióé.
Természetesen mi is gratulálunk Halász Bencének és az edzői stábnak, és a 84 méter 25-ös új országos rekordnak. Mi pedig a hírekkel jövünk, aztán folytatjuk a műsort.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Európa-bajnok Halász Bence több rendőr lesz Budapest közterein, holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Halász Bence Európa-bajnok lett, kalapácsvetőnk a Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A döntőben 84 méter 25 cm-es új országos csúccsal aranyérmet nyert. Kozák Luca megnyerte elődöntős futamát, ezzel bejutott a 100 méteres gátfutás fináléjába. A finálét 22 óra 30 perctől rendezik. Kós Hubert Európa rekordot úszott 200 háton a párizsi EB középdöntőjében. Így a legjobb idővel jutott a holnapi fináléba. A szám olimpiai bajnoka 1 perc 50 tékedély 30 század másodperces idővel csapott a célba. Ez természetesen új országos csúcs is. Kós saját rekordját döntötte meg 11 század másodperccel. Szintén a 200 hát középdöntőjében Rácz Zsombor futamában a 8. lett, összesítésben pedig a 16. Három magyar érdekeltségű döntőt rendeztek a mai estén. Jakül Vivien 800 gyorsan 5. lett, Világ Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt 6. Világ nem sokkal később a 100 gyors középdöntőjében is érdekelt volt, és futam 3. döntőbe jutott. Csak úgy, mint Németh Nándor, aki 47,44 század másodperces új országos csúcsot úszva vitt ki a fináléba jutást, szintén 100 gyorsan. András Csaba 3 játszmával legyőzte a német Dan Kvitt az asztali teniszezők VTT sorozatának több mint másfél millió dollár összdíjazású malmői versenyének első fordulójában, a Europe Smash-en, és a 32 között folytathatja. Az azeri labdarúgó bajnokságban szereplő Nevcsi Bakuban folytatja karrierét Skribek Allen, az alegeszek 25 éves csatára. A klub 2 éves szerződést kötött a magyar támadóval további 1 éves opcióval.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Baka Andrást, a Tiszapárt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Baka András miután esküdtett a parlamentben beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő pedig azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyigazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényelték újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Több rendőr lesz Budapest közterein, közölte a főpolgármester, miután a kormány és a rendőrség képviselőivel tárgyalt. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul.
Közlekedés.
Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé Óbarok és Bicske között. A 40-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aztán a 66-os főúton Pécs határánál Györgytelep előtt egy személyautó egy fának csapódott. Az 5-ös kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik holnap is a napos gomoly felhős idő. Ma még elszórtan egy-egy zápor zivatar előfordulhat, holnap már nem lesz csapadék. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5 perccel járunk fél 10 után, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Vannak jó híreink, részben az úszó, részben az atlétika Európa bajnokságról. Az első és legfontosabb, hogy Halász Bence 84 méter 25 centiméteres országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével Európa bajnoki címet szerzett. Szabados Ármin is ott volt a versenyben, Regős László Pál kérdezte tőle azt, hogy nagyjából mit visz tovább a mai verseny tapasztalataiból.
Semmi. Maximum a tanulságot, hogy meg tudtam oldani, hogy felkerüljek a 8-as döntőbe, de ez most nem szólt, mert 8-as.
Hát nagyjából ennyit. Váltsunk egy picit sportágat, mert hogy történelmi siker született a Romániában rendezett U18-as női kézilabda világbajnokságon, ahol a kínai válogatott 7. helyen végzett. A keret nagy részét még Zsadányi Sándor választotta ki, amikor bő egy éve Kínába érkezett, junior válogatott másodedzőként. Az azóta a felnőtt női válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó szakember az elmúlt egy év tapasztalatairól és nehézségeiről is beszélt Szabó Szilviának.
Tegnap véget ért a Romániában rendezett U18-as női kézilabda világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a 8. helyen zárt, azok után, hogy a végső helyosztón Kínától 30-27-es vereséget szenvedett Kun Attila együttese. Ezzel el is dőlt, hogy a kínai válogatott történelmi 7. helyet szerzett meg. Gondolom ezt én, de ezt egy olyan embertől fogjuk vagy megerősíteni, vagy cáfolni, aki hónapok óta Kínában él és dolgozik. Nagy szeretettel köszöntöm Zsadányi Sándor. Szia, Sanyi, köszönjük, hogy beszélhetünk.
Köszöntöm a hallgatókat.
Természetesen végigvesszük majd a te munkádat. Dolgoztál többek között ezekkel a fiatal lányokkal is, de jelenleg a felnőtt női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya vagy. Szóval erről is fogunk beszélgetni, de elsőként az érdekelne, hogy mekkora siker ez, ahogy a videókon, a képeken lehetett látni a kínai lányok örömét. Ez fantasztikus, nagy horderejű dolog, hogy 7. lett a kínai válogatott az U18-as VB-n?
Abszolút igen, hiszen ez történelmi siker, nem csak az U18-as korosztályban, hanem úgy összességében az egész kínai női utánpótlás kézilabdában. Soha közelében sem volt még az utánpótlás válogatott ennek a legjobb 8-nak, és most konkrétan a 7. helynek. Tehát igen, ez egy óriási nagy dolog, főleg úgy, hogy azért egy évvel ezelőtt, amikor ide kerültem, még senki nem gondolta volna ezt, hogy erre reális esélyünk lesz. De már előtte a junior világbajnokságon is a 14. helyel, amit megszereztünk a hazai rendezésű junior VB-n, akkor még egy kis rövid ideig azt számított Kína történelmének a legjobb helyezésének, aztán ezt most gyorsan fölülírták a fiatalok, de én ezt nem nem bánom, ennek nyilván nagyon örülünk.
Hát és gondolom, hogy nagyon sokan örülnek, hiszen egy 1,5 milliárd lakosú országról beszélünk, Kínáról, és ebből rögtön adódik a kérdés, hogyha ekkora merítési bázis van, ennyi kézilabdázó van, akkor mi hiányzott eddig az eredményekhez? Megfelelő szakmai háttér, valamiféle olyan rendszerben gondolkodás, ami ezeket a legtehetségesebb gyerekeket összerántja? Szóval mi volt eddig, ami hiányzott?
Hát én azt gondolom, hogy ez sok összetevős, nem lehet egyetlen egy okra ezt ráhúzni, hogy mi volt eddig a probléma, sőt azért tovább viszem a gondolatot, hogy probléma az még most is van rengeteg, és attól függetlenül, hogy ugye az átlagember, aki annyit lát ebből az országból, hogy rengetegen vannak, közel 1,5 milliárdan, és akkor biztos nagyon sok mindenki kézilabdázik, hát ez nem igaz, hiszen a kézilabda azért még nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé Kínában, közel sem, úgyhogy nincs azért akkora a merítési lehetőség, nagyon kevés idézőjeles klubcsapat is van, itt tartományi csapatoknak hívják, ami megfelel Európában egy klubcsapatnak. Nincsen rendszeres bajnokság sem jelen pillanatban még, hiszen a kevés csapatból adódóan nem lehet egyelőre, nem találták még ki a megfelelő versenyrendszert, hiszen óriási különbség, vagy nem különbségek, hanem távolságok vannak a városok között. Repülővel is mondjuk van olyan két tartományi csapat, aki között 7 óra repülőút van, tehát nem egyszerű egy mérkőzést lebonyolítani. Úgyhogy hát gyerekcipőben jár még a kézilabda, de azt gondolom, hogy azért meg amennyire most már belelátok így több mint egy év után, hogy mi zajlott ezelőtt, meg mi zajlik jelenleg, rengeteg erőfeszítést tesznek azért, hogy népszerűsítsék a sportágat, és próbáljanak minél több gyereket bevonzani a sportágba, de gyerekcipőben jár még abszolút. Arra viszont szintén van törekvés, hogy azért azt is felismerték, hogy nyilván az európai kézilabda a világ kézilabda hatalma, ezáltal azért nyilván azt is mondhatom, hogy az európai edzők jelen pillanatban többet tudnak erről a sportágról, mint bárhol máshol a világon, és ezt is felismerték, hogy szükségük van külföldi szakemberekre, és azért, tehát nem csak én dolgozok itt egyedüli európaiként, akár válogatottnál, akár tartományi csapatnál, női, férfi szakágat nézve, több európai edző is van, úgyhogy próbálnak lépkedni előre, rengeteg erőfeszítést tesznek érte, ahogy mondtam, mert jó példája ez, hogy az idei junior világbajnokság is ugye Kínában volt, hazai rendezésű volt, és őrületes érdeklődés volt, hiszen minden csúcsot, ha jól tudom, minden csúcsot megdöntött az IHF-nél az utánpótlás rendezvények között, mert közel 122 000 jegyet adtak el összesen a világbajnokságra, és mi a hazai csapat az összes meccsünket telt ház előtt játszottuk 4500 ember előtt, úgyhogy szerintem ez is most népszerűsítette azért jócskán itt a kézilabdát ebbe a picike országba, úgyhogy reméljük, hogy minél több gyerkőc kezdi el a kézilabdát, és véleményem szerint egy pár évben belül el fog indulni azért itt komolyabb szinten a versenyeztetés is, kialakul majd a versenyrendszer is, stb. De egyelőre azért, ha mondhatom is, sok sebből vérzik még, de azért is vagyunk mi is itt, hogy próbáljunk minél többet segíteni és kialakítgatni ezeket a dolgokat, hogy minél jobban működjön.
Hú, nagyon sok kérdésem lett, így, hogy hallgattalak téged. Az első rögtön az, hogy én ott tartottam, vagy talán a hallgatók többsége, hogy Balatonbogláron dolgoztál, utánpótlás képző akadémián a NEK-án, majd néhány nap, vagy hét, vagy hónap leforgása alatt hirtelen Kínába szerződtél, méghozzá a junior válogatott másodedzőjeként. Hogy jött a megkeresés, és te hogy kerültél képbe?
3 évvel ezelőtt a kínai junior női válogatott a magyar U20-as első osztályban versenyzett, ugyanúgy, mint bármelyik hazai klubcsapat, és akkor ugye ott egy csoportban voltunk a NEKA és a kínai válogatott a magyar bajnokságban, és játszottunk egy más ellen. Ebben az időszakban még a Szuzana Lazovics volt az edzőjük, aki jelenleg a fehérvári női felnőtt csapatnak a vezetőedzője, és montenegrói szövetségi kapitány, és ő, amikor tulajdonképpen elvállalta ezt a pozíciót Székesfehérváron, és utána szerintem utána lett talán szövetségi kapitány, előbb jött neki a székesfehérvári lehetőség.
Megőrült a helye.
Tulajdonképpen így van, megürült a helye, és hát Fehérváron, aki mindent szervezett a kínai csapatnak, és a kapcsolattartó volt a kínai csapat és a Magyar Kézilabda Szövetség között, az Kinzburg Zoltán, aki szintén Székesfehérváron dolgozik amúgy a női felnőtt csapat kötelékében, és hát hogy még tovább folytassam a szálakat, ő kereste meg először a City Beát, hogy a Beának nincs-e valami ötlete arra, hogy nem lenne magyar edző, olyan fiatal edző, akit érdekelne ez a lehetőség, és a Bea tudta akkor, hogy én kacérkodok ilyen gondolatokkal, hogy szeretném külföldön kipróbálni magam, így kötött össze Zolival, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve már minden ment a maga útján, beadtam az önéletrajzomat, felvették velem a kapcsolatot, és tulajdonképpen megegyeztünk arról, hogy a nyáron elkezdem a munkát, az előző nyáron a junior válogatotta.
Na most kikerülsz egy országba? Gondolom, hogy kínaiul nem beszéltél. Ez is kérdésem, hogy jelenleg hogy állsz a kínai nyelvvel. Ez mekkora hátrány neked? És említetted, hogy itt hatalmas távolságok vannak, tehát oda kerülsz egy idegen országba. Amikor az a feladatod, hogy a legjobb játékosokat egy junior keret összegyűjtsd, akkor milyen lehetőségeid vannak? Gondolom, hogy nem utazgatsz, amit mondjuk egy magyar szövetségi edző meg tud tenni, hanem akkor mire hagyatkoztál? A saját szemedre tanácsadóid voltak, tehát hogy kezdted el ezt a munkát?
Hát igen, összetett és nehéz, hát hogy elsőnek válaszoljak a nyelvi kérdésedre, vagy a nyelvi nehézségekre. Természetesen nem beszéltem kínaiul, és sajnos még most sem beszélek kínaiul. Egy pár dolgot már értek, meg szavakat tudok, de nem használom igazából, mert 0-24-ben egy tolmács van mellettem, aki angolról fordít kínaira, és kínairól angolra, tehát a kommunikáció az így működik, és hát ugye úgy kerültem ide, az előző év júliusában, hogy másodedző leszek a női junior válogatottnál. Akkor ugye semmiféle beleszólásom nem volt abba, hogy a játékos keret az hogyan néz ki, és hogyan terülődik össze.
Kaptál egy kész keretet?
Így van, és akkor hát tulajdonképpen, ahogy megérkeztem, azonnal bedobtak a mély vízbe, mert hát volt kinevezve egy szövetségi kapitány, tehát én másodedző szerepkörbe érkeztem meg, de ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy mindent a nyakamba zúdítottak, és mindent nekem kellett csinálni. Amikor megjött a mérkőzés, akkor cseréltünk, ami nyilván egy kicsit furcsa helyzet volt, de úgy voltam vele, hogy ezzel is meg kell birkóznom, ez is egy kihívás, aztán hát így utólag bebizonyosodott, hogy végül jól sült el, és visszatérve megint csak a kérdésedre, a kiválasztás kérdésére, hogy utána, amikor január 1-től kineveztek már hivatalosan, hogy akkor a női csapatnak tényleg én vagyok a szövetségi kapitánya, én akkor kértem meg a szövetséget, hogy én szeretném föltérképezni, aki csak szóba jöhet, a fiatalabbakat is, akik tényleg juniorkorúak, meg a juniorkornál fiatalabbak is, az egész országba tulajdonképpen szeretnék egy teljes képet kapni róluk, és hát kapóra jött, mert áprilisban volt egy kupa a junior csapatoknak, ahol játszott tulajdonképpen az összes juniorkorú és fiatalabb kínai női játékos ezen a kupán, és én oda elutaztam, ott akkor megnéztem az összes meccset, nem is tudom, 7 kötőjel 10 napon keresztül mentek folyamatosan a mérkőzések, és akkor én utána választottam ki már azt a csapatot, amivel utána a junior világbajnokságon is részt vettünk, és hát ott jött tulajdonképpen az a nagy változtatás az eddigiekhez képest, hogy én rengeteg olyan játékost kitettem a keretből, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akiről azt gondolom, hogy nem a jövőt szolgálja a kínai kézilabdának, viszont rengeteg olyan fiatalt hívtam be a junior keretbe, akik még hát közelében sincsenek a junior éveknek, de azt láttam, hogy ha velük foglalkozunk és energiát fektetünk beléjük, akkor ők viszont szolgálhatják a kínai női kézilabda jövőjét.
És akkor bocsáss meg, ők most az U18-as VB-n ott is voltak, ugye? Tehát ott olyan játékosok léptek pályára, akiket esetleg már te választottál ki.
Hát tulajdonképpen a csapatnak a hát jóval több, mint a fele, mert 11 játékos volt nálam. Áprilistól datálható ez a történet, amikor már ugye én választottam ki, és nem azzal a kerettel dolgoztam, amit örököltem, vagy kaptam. Úgyhogy igen, 11 játékos ment utána az U18-as világbajnokságra.
Na most a kínai válogatottat, aki már látta játszani, azt tudjuk, hogy nagyon gyorsak, nagyon dinamikus játékosok, talán technikailag nem annyira képzettek, viszont ahogy te is fogalmaztál a közösségi média felületeden, az a munkamorál, az az alázat, ami ezt a népet jellemzi, az abszolút így a kézilabda sportban is kijön, és talán erre lehet alapozni?
Hát abszolút. Érdekes kérdés nagyon, és úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy talán mindenki megértse, hogy az, amit mi gondolunk róluk, hogy óriási munkamorál és munkabírás, a munkabírás és a monoton tűrő képesség az igaz. A munkamorál az akkor igaz rájuk, hogyha érts jól a szó jó értelmében, hogyha kés a torkukhoz van fogva, és rá van kényszerítve, vagy rájuk van kényszerítve minden percbe, hogy nagyon keményen dolgozzanak, mert hajlamosak amúgy bőven a komfortzónán belül maradni. Arra képesek 0-24-ben, tehát ha 24 órán keresztül kell a sportcsarnokba lenni, akkor se szólnának egy szót se, de ha nem noszogatja őket az ember, akkor abból a 24 órából 24-et csak úgy szépen elvannak, és nem szakadnak meg a munkától. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes, de meg lehet találni velük, én azt gondolom, meg lehet velük találni azt az arany középutat, hogy ne is bántsa őket az ember, vagy terrorizálja, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem motiválja őket, és akkor valóban annak az edzésnek legyen értelme, és mozduljanak ki a komfortzónájukba. Úgyhogy lehet őket terhelni, de kell is noszogatni őket bőven azért a jó teljesítmény érdekében.
Gondolom, hogy te a szőke hajaddal azért elég különleges embernek számítasz Kínában, és mindig felkapják a fejüket, bármerre jársz. Beszéljünk egy picit a jövőről, vagy inkább még annyit hadd kérdezek, hogy jól érzed-e magad. Nyilván távol van az otthon, biztos honvágyad van, a barátokat itthon hagytad, de úgy érzed-e, hogy jól döntöttél annó, amikor elvállaltad ezt a felkérést?
Hát Szilvi, megmondom őszintén, hogy amikor megérkeztem és leszállt Pekingbe a repülőm 17 óra utazás után, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy mégis mi a jó Istent keresek én itt, és az első pár hónap az úgy is telt el, hogy nem igazán találtam a helyem, de én szerintem, aki kipróbálta már magát külföldön, hasonlókról tud beszámolni, hogy azért egy új kultúrában, egy új közegben nagyon nehéz megtalálni azért egyből a helyét az embernek, főleg úgy, hogy ugye a tolmácson kívül tulajdonképpen senki nem beszél körülöttem angolul, úgyhogy a közvetlen kommunikáció is nagyon nehéz. Úgyhogy az első hónapok nagyon nehezek voltak, és hát azt mondom neked, hogy a túlélésre játszottam, legyen vége vége egy napnak, legyünk túl rajta, megcsinálom a munkámat, és akkor egy nappal már kevesebb, és mehetek haza nem sokára, tehát az nagyon így telt, és hát én arra datálnám azt, amikor azt éreztem magamból, hogy megérkeztem, és ez egy jó döntés volt részemről, és megtaláltam itt is a számításomat és a helyemet, az tulajdonképpen egybefügg ezzel a junior csapatnak a történetével, amit az előbb elmeséltem, ami nagyjából ez a március-áprilisra tehető. És hát utána, amik történtek, akár a junior VB, akár ez az U18 szereplés, akár az, hogy most kineveztek a felnőtt csapat szövetség kapitányának, hát ez már mind olyan, ami persze nagyon-nagyon nagy öröm, és most már nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy minden nehézség ellenére nagyon jó döntésnek bizonyult.
Hát szívből gratulálunk ez az új munkádhoz is, és nyilván büszkék vagyunk rád, és mindig arra, amikor egy magyar szakember, sportszakember külföldön bizonyít, úgyhogy jó munkát neked, Sanyi, és említetted, hogy majd lehet, hogy ősszel hazatérsz, és akkor mindenképpen személyesen is várunk ide a Nemzeti Sportrádióba. Zsadányi Sándornak, jelenleg a női kínai felnőtt válogatott szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
Szabó Szilvia interjúját hallották. A labdarúgó bajnokok ligában van néhány végeredményünk, és van néhány állásunk. Végeredmény: Kairat Almaty, Levski Szófia, egy kazak és egy bolgár csapatról van szó, 0-1, a Levski jutott tovább. Bodø/Glimt, Royal Union Saint-Gilloise, 0-2, a belgák kevesebben fejezték be a mérkőzést, mint ahányan elkezdték, tovább jutott a norvég Bodø/Glimt. Szabak Baku, ez egy azeri együttes, Orúz, Dán 4-0, a dánok jutottak tovább. Zalgiris Kaunas, Dinamo Zágráb 1-2, itt a zágrábiaktól állított ki egy játékost a mérkőzés vezető, és a Dinamo Zágráb jutott tovább. Hosszabbításban jár a Nijmegen Olimpiakos mérkőzés, a görögök kevesebben vannak, a Nijmegen 2-1-re vezet, a 110. percben járunk. 94. perc, Crvena Zvezda, Hapoel Berseva 0-2, a szerbektől itt is kiállítottak egy játékost. A 81. percben Celje Ararat Arménia, ez egy szlován és egy örmény együttes 0-0. A 84. percben Szlován Bratislava Mielbi 2-0. A 68. percben Sturm Graz Fenerbahce, egy osztrák és egy török együttesről van szó, 0-1. A félidőben Lyon Sparta Prága 1-0. A Prágából egy játékost kiállítottak. A nagyon jó hír a mai nappal kapcsolatban, hogy Halász Bence országos csúccsal, a Vidák idei legjobb eredményével Európa-bajnoki címet nyert. Az eredménye 84 méter 25 centiméter. Az Európa-bajnoki aranyérem megszerzése után Halász Bence Regős László Pálnak nyilatkozott.
84 méter 25 centiméter, de talán az igazán fontos az, ami itt lóg a nyakadban, Európa-bajnok, vagy milyen volt ez a verseny? Összesen öten vagy öt kísérletért 80 méter föléből négyet tiéd.
Hát elképesztően érzem magam. El is tudom, hogy mit mondjak, ugye. Gyakorlatilag most ez a 8. érmem, és most értem a legfényesebbet. Nagyon hosszú út van mögöttünk, és úgy érzem, hogy minden perce megérte. Nagyon, tényleg nagyon boldog vagyok. Az, hogy meg ekkora lett az eredmény, az csak haba tortán. Nagyon nehéz igazából most még szavakat találni, hiszen ennek le kell ülepednie. Tehát, amikor kidobtam, éreztem, hogy jó. Tehát, tényleg, ebben nem volt több, abban a dobásban, de nem hittem, hogy te 84 fölött van. Azt hittem, hogy esetleg 83, mert tényleg nagyon jónak éreztem. Én is meglepődtem a méteren. Remélem, hogy rajtam kívül, meg a stábon kívül őket látom. Otthon is mindenki boldog.
Addig milyen volt a verseny, mert ugye rögtön az első dobásod elérre álltál, és ott is maradtál. Mennyire volt benned, hogy akár Hummel, akár Kohán, akár bárki meg tud még szorongatni?
Lehet, hogy ezt a sokan a külső nézők közül nem tudják, vagy nem úgy veszik észre, de ezekben a fiókban, a Mislivcsúkban is, a felsoroltakban is, ezekben bármikor benne van egy 81, és akkor már utána, hogyha vérszemet kap, miért dobhatna 82-t, tehát tudják, hogy kell. Igazából bennem volt, az sokat számított szerintem, hogy tényleg az ére álltam, utána maga biztosan tudtam tovább versenyezni, ami egy picit talán, most így kaparom a levegőt idézőjelre, ami megnyugtató volt, hogy láttam, hogy ők küzdenek a dobókörrel, és én meg közben én táncoltam benne, jól éreztem magam. Igazából tehát nem szerettem volna, hogy első dobás majdnem 81, tudtam, hogy ez nem lesz elég. A másodikra már azt gondoltam, hogy ez talán elég, de hát nagyon hosszú egy verseny, és tényleg bármikor bárki beletalálhat, mert olyan szinten vannak a fiúk.
Ilyenkor eszedbe jut, most nyilván a verseny után már mondjuk, hogy két éve mi történt Rómában, és hogy hányszor voltál nagyon közel, és most pedig egy elképesztő magabiztos győzelmet arattál.
Természetesen nagyon sokszor eszembe jut itt a... Ezt nem én mondom, a többiek mondták verseny közben, főleg ugye a görög meg az ukrán barátom, hogy most úgy érzik, hogy ez az én időm pont most. Ugye Rómában is gyakorlatilag egy dobás választott el, előtte, még két évvel előtte, ugye ott is egy Münchenben, de tényleg ez most egy más szint már, akkor még talán nem is értem meg rá, de most azt hiszem, hogy tényleg egy szülinapi ajándékot megdobtam magamnak.
A kalapácsvetés Európa bajnokával, Halász Bencével beszélgetett Regős László Pál. De vannak még érdekeltségeink, hiszen a mai nap folyamán még Enyingi Patrik, Molnár Attila és Kozák Luca is pályára lép, de ami aktuális, Kleckner Hanga próbálkozik rudugrásban, úgyhogy kapcsolunk is Regős László Pálhoz.
Köszönöm szépen, a 450 cm-t ostromolják a rudugrók, Hanga sajnos másodszorra is leverte, úgyhogy ez a magasság egyelőre nincs meg neki. Egyébként a csoportjában mindössze két versenyzőnek, a görög Stefanidinek és a svájci Mosernek lett meg a 450 centi. Az sem elképzelhetetlen, hogy a 440 is elég lesz majd a döntőbe jutáshoz, mert hogy a 450-re 15-en, a két csoportból összesen 15-en érnek oda, vagy próbálkozhatnak. Úgyhogy bízunk abban, hogy a kevesebb rontott kísérlete esetleg Kleckner Hangának a 440 centivel is elég lehet a döntőbe jutáshoz, de persze bízunk leginkább abban, hogy a 450 cm majd harmadik próbálkozásra meg lesz a debreceni atlétának. Kezdőnek a 400 méteres elődöntők az első körben, vagy az első futamban nincs magyar érdekeltség, úgyhogy róluk majd bővebben egy picit később. Addig elmondom, hogy a férfi távolugrás döntőjét a svájci Simon Ehammer vezeti 829 cm-rel, 2 centivel előzi meg Miltiadis Tentoglut, aki olimpiai világ és Európa bajnok, a harmadik helyen pedig a bolgár Bozsidár Sarabojukov, úgyhogy az első három helyen tulajdonképpen a három legnagyobb esélyes közöttük dőlhet el majd a folytatásban az érmek sorsa, hogyha minden a papírforma szerint alakul. A féltávnál vannak ők hárman, már 3-3-at ugrottak. Férfi 100 méteres síkfutásban pedig kialakult a döntős mezőny, egy elég erős mezőny Lamont Marcel Jacobszal, Ramel Glavevel vagy Jeremy Azuval, majd a nap zárószáma lesz a 100-as döntő, egy elég jó versenynek ígérkezik. És azt nem győzöm hangsúlyozni, és én akárhányszor elmondom szívesen, hogy Halász Bence egy új országos csúccsal 84 méter 25 cm-rel Európa bajnok lett Birminghamben. Most viszont a szó a stúdiójé.
Van néhány hírünk a párizsi úszó Európa bajnokságról is. A mai napon a 200 méteres hátúszás döntőjében Szabó Feltóti Eszter a 6. helyen végzett. A férfi 50 méteres pillangó döntőjében Milák Kristóf ugyancsak a 6. helyen zárt. A 200 méteres hát középdöntőjében Rácz Zsombor a 16. lett, míg Kós Hubert egy 52-30-ra javítva az Európa csúcsot, az Európa bajnoki csúcsot, illetve a magyar országos csúcsot bejutott a döntőbe. 100 méter gyorsan Milák Kristóf 47-97-et teljesített, Németh Nándor pedig a 47-44-jel végzett, úgyhogy mind a ketten bejutottak a döntőbe. A 800 méteres gyorsúszásban Jakl Vivien az 5. helyen végzett, míg a 4x100 méteres mix vegyes váltó döntőjében nem voltunk érdekeltek. Úgyhogy menjünk vissza Birminghambe Regős László Pálhoz.
Kleckner Hanga 3. kísérletére várunk, a francia Chevrier-nek sikerült harmadikra 450, úgyhogy most még négyen vannak, akik két hibával állnak ezen a magasságon, és közben véget ért a 400 méteres síkfutás első elődöntője. Mondom is azonnal az eredményeket, mert hogy innen is ketten helyezéssel jutnak tovább minden futamból. Jonas Pfeifers lett az első, és Matthew Hudson-Smith, a hazaiak versenyzője, a magáról, önmagáról elnevezett, vagy a róla elnevezett, így a helyes, mert hogy nem ő nevezte el magáról, tehát a róla elnevezett lelátó előtt is elfutva 2. helyen jutott a döntőbe. Az idők pedig, amelyek most még továbbjutást érnek, 45-03, a belga Szezsers, illetve Maximilian Schwed 45,1-del ért célba. Ezeket kell majd figyelnie. Hát reméljük, hogy Molnár Attilának nem, mert benne azért bőven bennem, hogy bejut helyezéssel, de hát a legszebb az lenne, hogyha ugyanezt megtenné Ennyigi Patrik is, aki tegnap ugye egy óriásit futott az előfutamban, 300-ra megközelítette 44-84-es egyéni legjobbját, amelyet tavaly a madridi csapat Európa-bajnokságon futott, és azért el kell mondani, hogy elég sokat szenvedett most az elmúlt időszakban sérülésektől, úgyhogy nincsen egyszerű helyzetben a gödöllőiek atlétája. Aki most már ott van a 8-as pályán, kocog előre a rajtgépbe. Sajnos pont az ő rajtgépét én innen nem látom, mert hogy előttem áll ez az építmény, amely az interjúzónának készült átmenetileg, és ez pont ezt az alattam lévő kanyart takarja, de hát mivel a 8-ason fut, ezért viszonylag hamar ki fog bukkanni ott az én szemem előtt is. Néhány perccel, vagy néhány perc múlva nézem a rúdugrókat, ahol Tina Sutej elrontotta a harmadik kísérletét is a 450 centin. Ez talán meglepetés, mert neki idén már 480-a is van, ugye 482 az ő legjobbja. És most jön Marley Müller Észtországból, és ha minden igaz, akkor utána érkezik Kleckner Hanga, harmadik kísérlete 450-en, de még lent van a léc, még nem emelték vissza oda a 450 cm-es magasságban. Nagyjából 5 perc múlva kezdődik, ha minden igaz, akkor 22 óra 8 perckor kezdődik magyar idő szerint Ennyigi Patrik futama, ahol azért elég erős mezőny van, hát nyilván egy Európa-bajnoki elődöntőben már erős mezőny van. Talán a balján futó Jean-Paul Bredóra kell igazán figyelnie, de Samuel Vessa is, a francia, vagy a brit Ben Jeffries is olyan atléta, aki eséllyel pályázik a döntőbe jutásra. Hát persze Ennyigi Patrikot sem kell félteni, mert hogy az előfutamból, a tegnapi előfutamból a legjobb idővel jutott tovább. És akkor női rúdugrás, selejtező, Kleckner Hanga harmadik kísérlete jön 450 centin. Marley Müller is elrontotta a harmadikat Tina Sutej után, úgyhogy ő sem megy tovább, de a döntőbe jutásra még van esélye, mert Müllának ezen a magasságon volt csak rontott kísérlete. De mi figyeljük Kleckner Hangát, aki most kezdi a rohamot itt az A csoportban, az A jelű szőnyek felé, és le is tűzi a rudat, és sajnos harmadszorra is leveri a 450 cm-t, úgyhogy a 440 cm az ő eredménye. Bízunk abban, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb 12-be, ez majd akkor derül ki, hogyha mind a két csoportban véget érnek a küzdelmek. A másik csoportban még ketten próbálkozhatnak a 450 cm-re. A harmadik próbálkozásból, de alig, hanem ez lesz majd a vége a női rúdugrás selejtezőjének, és akkor hamarosan kiderül, hogy kik fognak tovább jutni. Jelenleg egyébként a 12. helyen áll Kleckner Hanga, úgyhogy ebben a pillanatban még döntős helyen. Hát reméljük ez így is marad, ehhez az kéne, hogy a többiek ne ugorják át ezt a 450 centit. Most már minden léc, ami felkerül a selejtezőben, az aztán azon melegében kerüljön is le oda a szőnyegre, vagy a szőnyeg környékére. És akkor vissza a 400-as síkfutásra, ahogy ugye most jön majd Ennyingi Patrik, de figyelünk majd a harmadik elődöntőre is, ahol Molnár Attila, feledpályás Európa bajnokunk is bemutatkozik az Európa bajnokságon. Tehát a 9-es pályán az olasz Eduardo Scotti, őt mutatja be most itt a hangos bemondó, neki is van 45 másodpercen belül eredménye, és ebben a pillanatban Ennyingi Patrik Simon neve is elhangzik a Birmingham Alexander Stadionban. 18. az európai ranglistán, ez egyébként eléggé előkelő, de itt a mezőnyben négyen is előtte állnak ebben a rangsorban, de persze nem a rangsor dönt. Gondoljunk csak Halász Bencére, aki negyedik helyről várta az Európa-bajnokságot, aztán egy jó 4 méterrel utasította maga mögé a másodikat is, Merlin Hummelt, illetve bocsánat, 3 méterrel, szűk 3 méterrel ez a pontos, mert hogy 84-25, után 81-30, de na jó, a lényeg, hogy Halász Bence Európa-bajnok, és a lényeg, hogy Ennyingi Patrik hamarosan a döntőbe jutásért fut, mert mellette a hetesen ez a német Jean-Paul Bredow fut, aki az Európa ranglistán 8., tehát ő is kiváló helyet tudhat magáénak, és idén futott a egyéni csúcsát 44-72-t, ahogy idén futott egyéni csúcsot 44-24-et a francia Samuel Vessel, aki a 6-os pályán fog futni. Az 5-ösön a hazaiak versenyzője Ben Jeffries, akinek szintén van 45-ön belüli ideje idénről, tehát tényleg kemény feladata van itt Enyingi Patriknak, aki már ott van a rajtgépben, most térdelnek be a többiek is, például a 4-esen a svájci Lionel Spitz, a 3-ason az ír Jack Raftery, illetve a 2-esen a román Mihály Sorin Dringo, így néz ki tehát a mezőny a 400 méteres sífutás második elődöntőjében. 45-03 és 45-10 ez a két időeredmény, amire figyelni kell, de persze elsősorban Enyingi Patrikra kell figyelni, de jó lenne egy helyezésre bejutni a döntőbe. Mekkora önbizalmat adhatna ez Patriknak, akár a váltóra is, mert majd arra is kell gondolni. De most gondoljunk az egyénire, mert hogy elrajtol a 400 méteres síkfutás második elődöntője, és az nem meglepő, hogy Bredow közelít Patrikhoz. Talán nem is őt kell megvernie, mert itt azt hiszem ő a fő esélyese ennek a versenynek. 200 méternél járva Bredow vezet, és elég jól tartja magát a francia Vessa is. Patrikot most már Bredow Patrikkal szemben ledolgozta a pálya előnyét, és kérdés, hogy amikor a célegyenesre fordulnak, akkor hányadik helyen áll Patrik? Talán a negyedik, ötödik hely környékén, de mintha nagyon együtt lennének ott többen is, és Patrik megpróbál egy nagy hajrát elindítani mellette, sajnos még az olasz is előtte őt sikerül megelőzni. Gyere Patrik, mert ebből meg lehet a helyezés, megvan a helyezés Enyingi Patriknak! Második helyen Bredow mögött beér a Mategelc atlétája, és a fejét fogja Enyingi Patrik, mert alig, ha nem döntős. Várjuk meg a hivatalos eredményeket. Itt a tájékoztató eredmény szerint ő a második, és mögötte dönt majd a célfotó a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik hely között. Az biztos, hogy Bredow megnyeri 44-86-tal, és Enyingi Patrik 45-02-vel második helyen végez az elődöntőjében. És ott lesz az Európa-bajnoki döntőben. Bravo, Patrik! Hát bízunk benne, hogy Attila is követi majd néhány perc múlva, és két magyar is ott lehet majd a 400 méteres síkfutás fináléjában. Húj, de szép ez a nap, de szép ez az este magyar szempontból a Birminghami stadionban. Amennyire nem sikerült jól a délelőtt, ugye a 6 kiesővel, annyira jó eddig itt az esti program. Egy aranyéremmel, már két döntős helyezéssel, és gyorsan nézem is, hogy hogy áll a rúdugrás, a női rúdugrás, mert a Kleckner hanga is még döntőbe juthat, hogyha minden jól alakul számunkra. Ugye ilyenkor még megszokták ott a versenybírók beszélni, hogy mi legyen a végén, mert befejezték egyébként a 450 centis magasságot a szőnyegeken, mind a két szőnyegeken, de nincsen még hivatalos eredmény. Az biztos, hogy Kleckner hanga 12. helyen áll, úgyhogy minden bizonnyal ő is döntőbe jut majd a női rúdugrók között. Várjuk azonban meg a végeredményt, a hivatalos végeredményt, mert nyilván akkor lesz csak biztos, akkor lesz csak egyértelmű. Egy gyors kitekintés a férfi távolugrása, még mindig a harmadik kör zajlik, így továbbra sincs változás az élmezőnyben. Ehan Mertentoglu, Sarabojukov a sorrend a férfi távolugrók döntőjében. Hamarosan jön majd Molnár Attila elődöntője, illetve mondhatom úgy is, hogy bemutatkozása az Európa-bajnokságon 400 méteren, addig viszont menjünk vissza a stúdióba.
Mi pedig zenélünk, és aztán megyünk vissza Birminghambe.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Beautiful. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.
Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
Egy perc múlva, 4:11. Halász Bence a videg idei legjobbjával 84-25-tel Európa-bajnoki címet szerzett, ez új országos csúcs. Enyigi Patrik a 400 sík elődöntőjéből 45-02-vel a második helyen jutott a fináléba, és ugyanezt teheti Molnár Attila, hiszen hamarosan kezdődik a harmadik elődöntő. Kapcsoljuk Birminghamet, és ott Regős László Pált.
Köszönöm szépen, remélem, hogy hamarosan Enyigi Patrikot meg is tudom szólaltatni, mert hogy előbb-utóbb ide fog érni az interjúzónában hozzám, de akkor addig figyeljük a harmadik elődöntőt 400 méteres síkfutásban, ahol Molnár Attila csatlakozhat Enyigi Patrikékhoz, de jó ezt kimondani, mert hogy Molnár Attila az Európa rangsor második helyezettje, és nem kellett ugye futnia az előfutamban, mert hogy kiemeltként van itt az Európa-bajnokságon. Ebben a pillanatban mutatják be Molnár Attilát a helyszínen. Kisebb taps fogadja őt, mint a brit Charles Dobson, de ez talán nem meglepő, mert hogy ugye Nagy-Britannia, Anglia rendezi az Európa-bajnokságot. Érdekes egyébként, hogy először az atlétika EB-k története során adott hont az Egyesült Királyság a versenynek, pedig azért európai nagyhatalomról van szó. A 9-es pályán kívül fut majd a holland Eugène Omalla, aztán a 8-ason a francia Mohamed Abdallah Kunta, a 7-esen Charles Dobson, a 6-oson pedig Molnár Attila. Az 5-ös pályán a görög Georgion Franks, aztán a 4-esen a belga Jonathan Sakur, a 3-ason a portugál Erikson Tavares, a 2-esen pedig a dán Gustav Lundholm Nielsen, akikre érdemes figyelni, elsősorban Molnár Attila, a 6-oson természetesen, és a jobbján Charles Dobsonra, valamint Dobson jobbján a francia Kuntára. Ők vannak talán versenyben a papírforma, az eddigi eredmények alapján a legjobb két helyezésére elsőre nem jön el a rajt, elengedik a feszült helyzetből a sportolókat, és akkor vissza kell térdelniük majd megint a rajtgépbe. Molnár Attiláéknak 44,47 másodperces eredményt ért el Molnár Attila idén Monakóban a Gyémántligán. Ez új országos csúcs volt, természetesen ezzel egyéni csúcs is, és hát egy kiváló futás Attilától, aki fedettpályás Európa-bajnok, 4 éve már, 2 éve, bocsánat, már Rómában is döntős volt az Európa-bajnokságon, akkor a 6. helyen végzett, és reméljük, hogy ezen a 6. helyen most még tud majd javítani a döntőben, de hát előbb el kéne rajtolnia az elődöntőnek. Most viszont még megvárják, amíg Sarabojukov ugrik, a távolugrók fináléjában, és addig várnak itt a többiek arra, hogy mert a 400-asok, hogy előjék majd a rajtot. Sarabojukov befejezte az ugrását, azért mezőnyben egyedül nincs változás, mert ugye most már náluk is visszafelé jönnek a 8-tól az elsőig, úgyhogy Sarabojukov az első dobogós, aki a negyedik körben is ugrik. Addig viszont egy jó hír, mert ezt talán nem mondtam, és azért elnézést kérek, Kleckner Hanga 12. helyen bejutott a rudugrás döntőjébe, úgyhogy Ennyingi Patrik, Kozák Luca, Kleckner Hanga eddig három elődöntőből, a selejtezőből három döntő itt a ma esti programban, Halász Bence révén pedig egy Európa-bajnoki aranyérem, míg Szabados Ármin révén egy EB 8. hely. És akkor ismét a rajtgépben a 400-asok: Nielsen, Tavares, Sakur, Franks, Molnár, Dobzon, Kunta és Omalla. Így a 2-es pályától a 9-esig, Molnár Attila 6-oson, az egyik kedvenc ívük szokott lenni a 400-asoknak, és ebben a pillanatban egy sikeres rajt, ellövik a rajtot, Molnár Attila pedig már indul is Dobzonra, de Dobzon is remekül kezd, ő már Kuntára fut rá, hát őt nyilván a hazai pálya is hajtja, és emiatt lehet picit csalóka Molnár Attila, de most már 200 méterhez érve ő is utoléri Dobzont, és alig ha nem vezet, ezt nyilván a pálya hátrány, pálya előnyök miatt nehéz szabad szemmel megállítani. 150 méter van még hátra, Molnár Attila már egyértelműen Dobzon és Kunta előtt, Omalla tartja még jól magát talán a 9-esen, de amikor rákanyarodnak az célegyenesre, akkor egyértelműen Molnár Attila az élen, Molnár Attila vezet 50 méterrel a vége előtt, ki kell tartani, és meg kell lenni a helyezésnek. Nagyon jön a francia Kunta, és talán megelőzi Molnárt, egy picit kienged Molnár, de bőven belefér, mert hogy neki is megvan a második hely, és neki is megvan a helyezéssel való döntőbe jutás. Kunta 44-38-at fut, azért az nem akármi, az egy új egyéni csúcs a franciától. Várjuk meg, amíg hivatalos lesz az eredmény. Molnár Attila eredménye sem rossz egyébként. 44-38 ez a hivatalos eredménye a franciának, Mohamed Abdallah Kuntának. És akkor várom Molnár Attilát, aki 44,6 másodperccel második helyen bejut az Európa-bajnokság döntőjébe 400 méteres síkfutáson. Óriási két döntősünk 400-on, Ennyingi Patrik és Molnár Attila révén. A döntőt egyébként majd holnap este magyar idő szerint 9 óra 50 perckor rendezik meg, és két magyar résztvevővel. Hát ez az este, ez még hova tudja fokozni magát, ez a nagy kérdés, mert hogy 11 perc múlva Kozák Luca és a döntőben áll majd oda a rajthoz, a 100 méteres gátfutás döntőjében. Ennyingi Patrik után tehát Molnár Attila is finalista, férfi 400 méterem, stúdió.
Nem jár ott a közeledben valahogy, ha szétnézel, Ennyingi Patrik?
Őt figyeltem, és egyelőre sajnos nem, még ott van jó néhány méterrel arrébb. Talán mostad interjút a tévének megvárta, azt hiszem, hogy Molnár Attila futamát, és csak akkor kezdte el az M4 Sportnak az interjúját, úgyhogy egy pici türelmet még kérek innen Birminghamből.
Akkor eddig elmondom, hogy mi történt a labdarúgó bajnokok ligájában, hiszen már csak két mérkőzés tart, az egyik a hosszabbításban, a másik a 64. percben. Ez utóbbi a Lyon-Sparta-Prága találkozó, ahol is a franciák 1-0-ra vezetnek, a Prágából egy játékost a bíró kiállított. Időközben véget ért a Sturm Graz-Fenerbahce mérkőzés is. Ennek végeredménye 0-1, a törökök léptek tovább. Szlován Bratislava Möbi 2-0, tovább jutott a szlovák együttes. Celje Ararat Arménia 2-0, a szlovénok mentek tovább. Cervena Zvezda Hapoel Beersheva 0-2, az izraeli együttes lépett tovább. Nijmegen Olympiakos 2-1, itt a hollandok a továbbjutók. Zalgiris Kaunas Dinamo Zágráb 1-2, a horvát együttes, amelyből egyet kiállított egy játékost a mérkőzés vezetője, tovább lépett. Szabak Baku Orhus 4-0, az azerbajdzsáni gárda ment tovább. Pödöglimt Royal Union Saint-Gilloise 3-2, a norvég együttes a továbbjutó. Kairat Almaty Levski Sofia 0-1, itt a bolgárok léptek tovább. Mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza. We'll be right back. Nos, ennyi Patrik, majd ha a sportvilágban lesz hallható, a mi műsorunk véget ért. A szerkesztő Kreisz Bálint és a munkatársak Cserjés Bendegúz, Katona László, Nagy Máté, Regős László Pál, Somogyi Zsófia, Gyurta Gergő és Szabó Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan kezdődik a sportvilág, benne pedig Kozák Luca döntőjével. A műsorvezető berelmese lesz. Én további szép estét kívánok.
Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Fecseg a nőd, cseng a mobilod, a márka ára rossz, de jól bírod. Itt rövid a nyár, várnak Ibizán, vigyázz a vállad, mindig tarts lazán. Király kék sportautó, nyitott, hogy lássák benne ülsz. Turbó, az a jó, repül az útos, te be. Egy jó feleség, s egy szép szemben.